Urunk, négyszer énekeltük el az előtt, hogy nem kell a földön semmi egyéb. Kitárjuk a mi szívünket, mert élet vagy nékünk és nyereség. Te tudod, hogy valóban hogy állunk ezen a téren. Valóban így gondoljuk-e, hogy nem kell a földön semmi egyéb. Mi is hagyunk minden kárnak és szemétnek, ami azelőtt érték volt nekünk, és ami azelőtt kár és szemét volt, azt mindennél többre tartjuk, a benned való élő hitet, reménységet, és mindazt a nagy ajándékot, amit te adsz a mi szívünkbe. Kérünk, Urunk, hogy ma este is használd fel az emberi eszközt, hogy a te örök, szent ígét elérjen a mi szívünkhöz. Ezt a te lelkeddel cseleked, Urunk. Kérlek, hogy adassék szószámnak megnyitásakor, és kérd, köszönjük mindazokat, akik ezért imádkoznak olyan sok helyen, és ezért imádkozhatunk mi most mindannyian. Mert az a mi egyetlen reménységünk, hogy te vagy a középen, és te nem csak szólni akarsz hozzánk, hanem beszélni akarsz velünk. Légy áldott ezért. Kedves testvérek, így fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, a János első levele 5. fejezetének az első 3 versét olvasom ma este. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Amen. Kedves testvérek, én nagyon örültem, amikor a Biblia olvasó kalauzunk szerint a János első levelét olvastuk az elmúlt hetekben, és nekem is sok újat jelentett, különösen az, ami miatt ide is hoztam erre a 4 estére a testvéreknek ezt az igét. Tudnélik, én mindig azt hittem, hogy János a szeretetről beszél, és kiderül ebben az igében, hogy János nagyon világosan beszél a hitről. És nagyon világosan beszél az ebben a 2. és 3. versben arról, hogy a hitnek van ismertető jele. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten. Abból tudjuk meg. 2 dolgot mond ott János, de engem ez a gondolkozásban egy kicsit tovább vitt. Itt János azt mondja az igében, hogy szeretjük azt is, aki tőle született, tehát szeretjük a mi atyánk fiait. A Biblia mindig megkülönbözteti egymástól a testvér szeretetet, az általános emberi szeretettől. És a Biblia mindig egy magasabb fokra emeli a testvér szeretetet. Lehet, hogy valaki szereti a szomszédját, mert nagyon jó hozzá, jó a kapcsolat, és egy kis süteményt, vagy ezt azt átadnak egymásnak, meg egy kis kóstolót visznek. De testvérek, a Biblia azt mondja, hogy az atyafiakhoz való szeretet, akik ugyanazzal a lélekkel itattattak meg, az ennél sokkal több. Az mindent felülmúl, és mindent felülír. Lehet, hogy van olyan rokonod, akit nagyon szeretsz. A Biblia azt mondja, hogy ha nincs Istentől, ha ő nem fogant felülről, akkor teljesen más szeretettel kell iránta viseltetned, és fogsz is, mint az Isten gyermeke iránt. Én ezt olyan hálás szívvel tapasztalom, testvérek, hát lehet mondani, hogy szinte gyermekkorom óta, mióta a Vencselői gyülekezetben felnőttem, aztán Nagyvarsányban szintén folytatódott, Pasarétem pedig szintén folytatódik, tehát 3 olyan gyülekezetben élhettem az életemet, ahol voltak ilyen felülről fogant életek, újjászületett életek, és mi nem csak Istent kaptuk meg, és az örök életet az újjászületésben, hanem testvéreket is kaptunk, akik szintén tőle születtek. És a testvér szívet kapcsa itt az égivel rokon, mondja az ének. Testvérek, ma arról szeretnék az ige alapján szólni, hogy milyen ismertető jelei vannak a hitnek. Milyen ismertető jele van a hitnek. Mert a hit az nem valami önmagában álló fogalom vagy lelki állapot. Azt mondja a Szentírás, hogy ha önmagában áll, akkor ez a hit üres hit. A Róma 4-ben olvasunk üres hitről. Ugye? Szoktam mondani, hogy az üres hűtőszekrényből senki nem fog jól lakni. És az üres pénztárcából se tudsz semmit kifizetni. Nem ér semmit. Lehet, hogy szépen ott van az üres pénztárca, de hát nem érsz vele semmit. Ilyen az üres hit is. És sajnos, testvérek, felül kell vizsgálni ezen a héten a hitünket, mert valóban nagyon sok embernek ilyen üres a hite. Egyszer egy receptábla mellett mentünk el, valamikor 20-valahány évvel ezelőtt, és én mondom, hogy milyen gyönyörű ez a receptábla. Gyönyörűen virított, már olyan elvirítós állapotban volt, és akkor mellettem ült valaki, aki előző nap pont ott járt ebben a receptáblában, és vizsgálták a termést. Mert ők már látták a termést is, mindig csak a virágot. És azt mondja, hogy nagyon szép a virág, csak nagyon kevés lesz benne a mag. Hát valami ilyen az üres hit, testvérek, hogy nagyon szép a virág, a külső, nagyon szép a te hitedőnek a karosszériája, de benne van-e a motor? Benne van-e a motor? Mert el lehet ájulni egy szép gépkocsinál, hogy milyen szép karosszéria. Hát ne azt nézd, hanem a motort. Karosszériával semmire se fogsz menni. Hát a motort nézd! Én ahhoz nem értek, de van, akik értenek, hogy hány lóerős, meg hány hengeres, meg ilyen, meg a fordulatszám, meg ez, meg az. Hát a karosszéria nem fog téged sehova vinni, még a szomszéd tanyára se fog elvinni. A motor fog elvinni. És kedves testvéreim, éppen ezért a Biblia nagyon világosan mondja nekünk, hogy a mi hitünknek van ám ismertető jele. Meglátszik, hogy kibe van oltva a mi életünk. Én életemben elég sok gyümölcsfát ültettem, hát Budapesten ezt már nem gyakorlom, sajnos, bár most egy férfit behívtam, hogy gyere már nézzük meg, hogy hova lehetne egy sor kordonos gyümölcsfát ültetni, úgyhogy nem tettem le róla végleg. De életemben elég sok gyümölcsfát ültettem, és hát ugye rá van írva a gyümölcsfára, hogy milyen fajta. Mert tudjátok, hogy van még azért a fajon belül sokféle fajta is, ugye? És amikor elültettük, akkor mindig vártam az első termést, hogy na majd kiderül, hogy mit írtak rá. Hát mert ráírni mindent lehet, csak papír meg toll kérdése, hogy ráírják arra az őszi parasztra, hogy az milyen fajta. De hát nem mindegy, hogy milyen fajta. Mert lehet, hogy magvaváló, lehet, hogy nem, stb. Ezt hagyjuk. Lehet, hogy vannak itt nagycserkesziek, és akkor szégyellem magam, hogy még itt én ilyen mezőgazdasági dolgokat mondok itt a nagycserkeszieknek, vagy nyíltelkieknek. Hát kedves testvéreim, de mindig vártam, hogy milyen lesz a gyümölcs. Mert majd az megmutatja. És hogyha én azt a kajszi barackot szegedi mamutnak vettem, akkor tényleg az van-e rajta. És amikor tényleg az volt rajta, akkor örültem, hogy na ez tényleg az, ez tényleg ceglédi óriás, vagy szegedi mamut. Igen, ez tényleg az. Ez nem valami kis apró szemű, nem tudom milyen, barack, hanem ez nemes. Hát ilyen a mi hitünk is, testvéreim. És tudjátok, hogy a mi hitünk fáján azt a gyümölcsöt, tudjátok, hogy nem is akárki vizsgálja, hogy teremtünk-e, hanem a mi Urunk vizsgálja. Hogy vajon van-e gyümölcs az életünkön? Van egy halleluja ének, amely úgy kezdődik, hogy ó, csak levél. Fádon nincs egyéb, csupán levél. Nagyon szép a levél, de azok a díszfák, tudjátok. Az a hívő pedig, akinek nincs a hitének ismertető jele, az meg egy díszmadár csak. Mert lehet, hogy tartják a külsőjét, ugye? Vannak szép díszmadarak. Tartják a tolláért, meg a külsőjét, de szép bóbitája van. Hát de se megenni nem lehet, se tojás nem adni. Hát a külsőjét. Testvér, vizsgáld felül ezen az estén, kérlek, hogy milyen a te hited. A te hited milyen hit? Külső hit, vagy pedig Krisztus ígéreteire alapozó, az ő ígéreteit elhívő, azokra építő hit a te hited, mert ez az ismertető jel. És testvéreim, ilyen ismertető jeleket szeretnék a Bibliából kiemelni. Az első ilyen, amit a Bibliában olvasunk most ebben az igében, hogy szeretjük azokat, akik szintén tőle születtek. Ez azt jelenti, hogy a hívő ember az újjászületésben testvéreket is kap Istentől. Ez azt jelenti, hogy gyülekezeti tett iska, Istentől ajándékul. Olyan nincs, hogy valaki hívő életet akar élni, de azt mondja, hogy ó, hát tudok én otthon is. Tudok én otthon is imádkozni. És akkor a hideg fut a hátamon, amikor azt mondták nekem, meghallgatok én minden Isten tiszteletet a rádióban, meg meghallgatok én mindent a tévében, amikor adják, mindet megnézem, tetszik, Toni. Hát mondom, elég baj, mert ha mi mindent megennénk, testvérek, meg mindent meginnánk, ami üvegben van és folyik, hát akkor nekünk végünk lenne, mert akkor a B-58-at is megiszod. Hát nem érdemes mindegyiket meghallgatni, és nem érdemes mindegyiket megnézni. Sajnos sokszor még a sajátunkét se az a tapasztalatom. És itt a lelkész kollégák is lehet, hogy ebben igazat adnak nekem, de hát ha nem, akkor csak a magam nevében beszélek. Testvéreim, a hívő embernek először is közösségben kell lenni az atyafiakkal. Ott kell lenni a meleg fészekben. A kis madárfióka is a fészekben nevelkedik. És meg kell osztoznia kaján, együtt kell elvenni az ételt, ott biztosít számodra Isten feddést, növekedést, vigasztalást, bátorítást, épülést. Ezért, aki megtér, annak rögtön keresnie kell egy biblikus talajon álló lelki közösséget. Akik vallják azt, amit a mi reformátor elején vallottak, és mi mindannyian, akik lelkipásztorok itt vagyunk, ezen állunk, meg a közösségeink is ezen állnak. Amikor valljuk azt a reformátori elv alapján, hogy egyedül Jézus Krisztusban van üdvösség, ezt egyedül a Bibliából tudjuk meg, és egyedül kegyelemből lehet a miénk egyedül hitáltal. Ezt kell vallani. Nekem a múltkor pasaréten arról az ígéről kellett szolgálnom, hogy ragaszkodjunk vallásunkhoz. És a görög szövegben is megnéztem, hogy mi van ott, hogy ragaszkodjunk vallásunkhoz, mert sokszor találkozok olyannal, hogy ja, de tisztes úr, hát a Bibliában benne van, hogy a vallásunkhoz kell ragaszkodni. Hát ha én ilyen vallású vagyok, most olyat mondok, ami itt nincsen a testvérek között. Hát ha én mohamedán vagyok, akkor nekem mohamedánnak kell lenni, mert ott van, hogy ragaszkodjunk vallásunkhoz. De a Bibliában nem az van. Ott az a szó van, hogy ragaszkodjunk ahhoz, ami az Isten igéjével egyező. Ragaszkodjunk ahhoz, ami az Isten igéjével megegyezik. Mert ehhez kell ragaszkodni, meg ehhez érdemes ragaszkodni, a többihez nem. Nem kell ragaszkodnunk nekünk emberi tanításokhoz, emberi hagyományokhoz, kitalált dogmákhoz. Az Isten lelki hívő népe csak a Bibliánál. Csak a Biblia talajánál. Én pasarétem most a mi hitvallásunkat tanítom nagyon sok csoportban, hetente 200 embernek legalább, nem csak a konfirmandusoknak, felnőtteknek is, több csoportban, és testvérek, őszintén megmondom, hogy nagyon élvezem. És különösen szeretem azt, ami az előszóban van benne, hogy amikor éppen 450 évvel ezelőtt megírták a mi hitvallásunkat, amit most már kezdenek kikezdeni, hogy hát kéne már valami más helyette. 450 évig jó volt, és tartott bennünket. Kedves testvérek, és az előszóban az van, hogy amikor megírták Heidelbergben ezt a hitvallást, a Heidelbergi Egyetem tanárai, Bölcs Frigyes kérésére, hogy hát írjátok már le, hogy ne legyen itt veszekedés, akkor összeírták a zsinatot, és 8 napig vizsgálták, hogy az Isten igéjével megegyezik-e. 8 napig nem siettek, nem szólt a mobiltelefon, nem szóltak utánuk, hogy ülj be a BMW-be, gyere haza, mert ez van, az van. 8 napot szántak rá, testvérek, akkor még a zsinatok ilyennel foglalkoztak. Bár ma is ilyennel foglalkoznának. Akkor még ilyennel foglalkoztak. Megegyezik-e az Isten igével? És a 8. este azt mondták, hogy na most már hazamehetünk, mert megegyezik az Isten igével. Hát ez nem mindegy, testvéreim. A hit ismertető jele tehát először is az, hogy a Biblián tájékozódik. Fontos lesz neki az Isten szava. Itt van Jánosnál, az ő parancsolatait megtartjuk. Most én általánosan mondom, mert nincs időm arra, hogy kifejtsem ezt. A hívő ember ismertető jele az, hogy a Szentírás neki az egyedüli zsinór mérték, és mindent a hosszabb. És ami azon megáll, az úgy van, ami azon nem áll meg, az pedig nem érdekli, nem tehet róla. A másik ilyen, hogy lelki közössége van. Vagyis ott van, ahol a testvérek vannak. Ott van, ahol Jézus Krisztus van. Lelki közösségben van. Nem lehet testvéreink igazolni azt, hogy én miért nem vagyok a gyülekezetnek élő tagja. Nem lehet igazolni. Hogyha valaki hívő létére nem élő tagja a gyülekezetnek, akkor ott valami baj van. Akkor ő nem is igazán hívő. Nincs itt mese, testvéreim, tehát meglátszik, hogy kinek milyen hite van. Mert a mi hitünk nyilvánvaló. A harmadik, amit a Szentírásból el kell mondanom, hogy a mi hitünk nyilvánvaló lesz abból, ahogy cselekszünk. Ne keverjük össze, ugye a Biblia nagyon világosan mondja, hogy nem azért cselekszünk, hogy nekünk ezt Isten beszámítsa, hanem mivel Isten már beszámította nekünk Jézus Krisztus halálát, és bűnbocsánatot adott, ezért hálából cselekszünk, mert lehetetlen, hogy aki Krisztusba oltatta, a hála jó gyümölcseit ne teremjék. A múltkor a zsidókhoz írt levelet olvastuk, a János levele előtt a kalauzunk szerint, a nyáron, augusztusban, és elérkeztünk a 11. fejezetig. Tehát vannak itt biztos komoly hívő emberek, akik ha ezt mondom, hogy zsidó 11, akkor rögtön beugrik nekik, hogy mi van itt megírva, a hit hősök. Vannak itt felsorolva, illetve nincsenek mindannyian felsorolva, mert akkor kifogyna a levél írója, ugye a szóból, papírból, tollból, mindenből, hogyha mindenkit felsorolt volna. De hadd olvassak fel egy részletet, testvéreim. Azt olvassuk itt, hogy hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog bírni, és elindult, nem tudta, hova megy. Hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van. Hitáltal kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Nem folytatom tovább, testvéreim, mert tényleg most erre nincs időnk, de tessenek elolvasni otthon. A hit mindig megnyilvánult valakiben. Hit és. Ugye? Mózes szülei hittek, és 3 hónapig rejtegették a kisgyermeket. Mózes szülei hittek, és mi volt ennek az ismertető jele? Az, hogy nem féltek a király haragjától. Azért, mert tudták, hogy hát ki az a király, hát ki az a fáraó. Hát kicsoda az? Hát ma van, holnap nincs. Ma uralkodik, holnap meg az Isten ledönti a trónjáról. De a mi Istenünk örökké való. És ő tart bennünket az ő karjában, és nem féltek. És az hittek a Mózes szülei, és letették őt a folyóvízre, abba a kis kosárba. Azért, mert hittek. Mindig. Hit, következmények. Hit, és abból fakadó cselekedet. Hit, és abból fakadó engedelmesség, testvéreim. Hát nem önmagában állt itt a hit. És olyan szép, amikor leírja itt a zsidó 11, hogy és hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesedtek volna rajtuk az ígéretek. Tehát nem teljesültek be, és ők mégis hitben haltak meg. És testvéreim, Ábrahám hitt, és elindult. Azt mondta neki az Isten, hogy menj arra a földre, amelyet én mutatok neked, és Ábrahám elindult, nem tudta, hova megy. Testvéreim, hogyha kimennénk ide a buszmegállóba, nem tudom, hol van itt legközelebb buszmegálló, de hogyha kimennénk oda, és ott áll egy férfi, vagy egy nő, vagy ketten, vagy hárman, és megkérdeznénk tőle, hogy hova tetszenek menni. És ők azt mondanák, hogy hát nem tudjuk. Hát igen, csak el lennél csodálkozva. Ha ott áll a busz megállóban, mondjuk a 8-as busz, nem tudom, az én gyerekkoromban még az járt errefelé, keresztül a városon. Ott állok a 8-as busz megállójában, és nem tudom, hova akarok menni. Hát hívnád a mentőket, hogy hát vigyék el, mert ennek az agyával valami baj van. És esetleg Ábrahám nem tudta, hova megy. De érdekes volt, hogy neki kell tudni. Nem, mert a hit mit jelentett? Az, hogy Isten tudja majd, hogy hova visz. Én nem tudom, hova megyek. Hát nem is az a lényeg. Isten tudja, hogy hova visz engem. És elindult, nem tudta, hova megy. Nem tudta, hova megy. Azt mondja neki Isten, hogy megáldalak téged, sok utódod lesz. Eltelik 85 év, és van egy gyereke, meg két unokája. Számoljátok ki, 85 év alatt. Egy gyerek, meg két unoka. Hát mi lesz így? Hát mikor élünk, mi el? Nem érdekes. Nem látom. Hát nem baj. Olyan bizonyos, mintha már látnám. Szinte már látom. Értitek, testvérek, hogy mit jelentett ez Ábrahámnak? Azt mondja neki Isten, hogy nézz jobbra, balra, előre, hátra, éjszakra, délre. Az egész föld a tiéd lesz. Aztán, mikor a felesége meghal, úgy kell könyörögni, hogy adjatok már 2 négyzetméter helyet. Vagy ehhez egy barlangot vesz végül is, de hát most fordítsuk le így, hogy adjatok már egy 2 négyzetméter sír helyet. Ugye? Mert még annyi se az övé. Hogy hova temesse el a feleségét? Hát nem megdöbbentő, testvérek? Hát Ábrahám nem véletlenül lett a hívők atya. A hit ugyanis, a Biblia szerint, Isten ígéretei felől teljesen bizonyos, a végkifejlett tekintetében nincs kétsége, csak az odavezető utat nem tudja. De ezt ne tévesszük össze, ez nem hitetlenség. Mert a hit azt tudja, hogy bizonyos a következmény, csak az odavezető utat nem tudom. Emlékeztek, amikor a Biblia hit hősei azt mondják, hogy hogyan lehetséges ez? Azzal nem azt kérdőjelezik meg, hogy a végkifejlet nem fog megtörténni, hanem Uram, de milyen lesz az odavezető út? Ez nem hitetlenség. Azt mondja Calvin, hogy ez egy rácsodálkozás. Hogy de milyen lesz, mert hát ugyanis majd mindjárt elmondok egy nagy igazságot a Bibliából. Ugyanis hogyan lehetséges ez, ugye? Kérdi például Mária. Hogyan lehetséges ez, hiszen én férfit nem ismerek. És hát én egy felvilágosult lány vagyok, hát azért tudom, hogy bocsánat, nem a gólya hozzá. Az oda vezető út. 100 éves vagyok, a feleségemnek 90, ugye elhalt test és elhalt mély. Hát hogyan lehetséges ez? De ugyanakkor már szemük előtt megjelenik az, hogy az Istennél minden lehetséges. Nem te vagy a döntő, hanem Isten. Testvérek, a Biblia egésze azt tanítja, hogy a hit az nem a tényeket nézi, hanem a valóságot nézi. A hitetlenség a tényeket nézi csak, és abból von le téves következtetéseket. A hit a valóságot látja, és ez ad értelmet az ő életének. És ez a hitetlen ember tragédiája, hogy csak a tényeket látja. A hívő ember öröme pedig az, hogy a valóságot szemléli. A valóságot szemléli. Mert a valóság az két részből áll, testvéreim. Legalábbis a Biblia szerint. A láthatóból és a láthatatlanból. A hitetlenség csak a láthatót nézi. Ugye, az ember azt nézi, ami a szem előtt van. Hát, ami észszerű, ami reális, ami megfogható. A hit pedig látja a láthatatlant. Ez azt jelenti, hogy a valóság bizonyosságában él. Hogy a mi életünknek van egy olyan része is, ami nem látszik. Ahol már minden el van készítve. Ahol már minden el van döntve. Ahol minden forgatókönyv szerint történik. Csak nekem ezt kell megértenem a hétköznapjaimban. Elmondok a testvéreknek egy példát. Egy évvel ezelőtt jött a gyülekezetünkbe egy család. Bejön a férfi, egy-két hét után, hogy oda jöttek bemutatkozni, hogy ki ő, kiderül, hogy egy mérnök ember, munkanélküli jelenleg, a felesége meg otthon van az öt gyerekkel. Isten egyszer azt mondta nekik, hogy egy dunántúli faluban levő házukat zárják be, költözzenek fel Budapestre. Nem értette? Hát Isten azt mondta, hogy költözzetek fel Budapestre, akkor fel kell költözni Budapestre. Nincs mese. Nem azért mentek, mert ott majd ez lesz, meg az lesz. Meg ott kolbászból van a kerítés, mert ott jobban megélünk. Hát munka nélküli volt. Felköltöztek Budapestbe, albérletbe. Albérletbe. Ő munkanélküli felesége, öt gyerekkel otthon van. Azért tudják a testvérek, hogy Budapesten körülbelül mennyi egy albérlet. Most várják a hatodik gyermeket. Hitetlen ember mit mond erre? Na ezek aztán a bolondok. Nem tudom, hogy te rögtön nem ezt reagáltad vele. Hát ezek felelőtlenek. Aztán bejöttek most múlt héten, megint beszélgetni. És én is rájöttem, testvéreim, hogy hála Istennek nem bolondok, és nem felelőtlenek. Nem a tényeket szemlélik viszont, hanem a valóságot látják. És nincs kifizetetlen számlájuk, és nincs éhes gyermekük, és nincs messzelenül járó gyermekük, és azt mondják, hogy amennyi gyermeket Isten nekünk ad, azt mind el fogjuk tőle fogadni. Hát testvéreim, mondjátok meg. A hitetlen azt mondja, hogy na, ez a bolondság. Hát fel is kell azt a gyereket nevelni, ugye? Meg vagytok ti őrülve. Hát nem tudjátok, hogy kell ezt csinálni. Mármint az, hogy ne legyen gyermek. Mert a hitetlen ezt nézi. A világ ezt nézi. Hát az a reális, hogy akkor azt, akin van, azt ellássam. Ő meg azt mondja, hogy nem, nem, mi számítunk Istenre. Amikor az özvegyasszony bedobja a két fillért a perselybe, azt mondja a Biblia, hogy az volt az egész vagyona. Nem a feleslegéből tett be, hanem az egészet adta oda. Miért? Mert ő valószínűleg elhitte azt, hogy minden gondotokat őre elvessétek. Ő még nem ismerhette ezt az igét. De való a szívében már ide volt írva, hogy nekünk gondviselő Istenünk van. És ezt a két fillért is kiveheti az én kezemből. Ezt a két fillért is kiveheti a kezemből. És a semmit is megállhatja, ha ő akarja. Ez a lényeg, hogy a tényeket látod, vagy a valóságot szemléled. Hitben tudsz-e gondolkozni? Vagy még mindig ragaszkodsz hitetlen elméd, és kő szíved elveihez, vagy pedig azt mondod, hogy mélyen meghajlok én szíved előtt. Te vagy az Úr, te vagy a mindenható, te vagy az Isten, te vagy az örökkévaló. Tőled jön minden adomány, tőled származik minden ajándék. Testvéreim, én azt hiszem, hogy egy másik világ nyílna ki előttünk, hogyha Isten szavával kapcsolatban engedelmesek lennénk. A hit következménye, a hit ismeretőjel az engedelmesség. A hit ismeretőjel az engedelmesség. A hit nem zárja ki az észt, mert azt mondja, hogy hitáltal értjük meg, tehát meg is kell érteni dolgokat. A hit nem zárja ki az észt, de alárendeli az Úristen akaratának. És nem az ész lesz a fontosabb. Nem a racionális dolgok lesznek a fontosabbak, hanem az, hogy észszerűtlen ugyan, de az Isten mondja, akkor elhiszem. Észszerűtlen, hogy miért most vessük ki a hálónkat, ugye mondja Péter. Uram, ez olyan észszerűtlen. Hát a halászok tudják, hogy ilyenkor nem szabad, ilyenkor nem szoktunk halászni, hát nincsenek halak itt. De a te parancsodra kivetem a hálót. Péter alárendeli az észt. A hitnek. Alárendeli az engedelmességnek. És sok ilyen példája van a Bibliának, most ezeket nem sorolom fel, testvéreim. De mindenféleképpen a hit nem a valóságot szemléli, nem a tényeket szemléli, hanem a valóságot látja. Elmegy Jézus Betániába, ahol Lázár meghalt, ugye? A két nőtestvér ott sír, jaj veszékel. És mit látnak? A tényeket. Uram, immár szaga van. Ez a tény. Mi a valóság? Én vagyok a feltámadása és az élet. Na ezt hiszed-e? Mert ez hitkérdés. A tény az, hogy már negyednapos. Hogy már oszlásnak indult. Ez a tény. Ez a folyamat megfordíthatatlan. A valóság meg az, hogy én vagyok. A feltámadás és az élet. Hát nem csodálatos, testvérek? És itt ez a kérdés, hogy a tényeket szemléled-e, vagy pedig a valóságot látod, ami maga Krisztus, ami maga Isten. A pozsaréti gyülekezetnek van egy missziói telepe, most csak annyit mondok róla, hogy valamikor árvaház volt, és a háború előtt már árvaház volt, hát akkor nagyon fontos szerepet töltött be, hogy árva gyermeket neveltek ott, diakonissa testvérek, és utána került aztán az a gyülekezet tulajdonába, és most ott fiatalok, főképpen fiatalok és gyerekek konferencia telepe van, és sokan térnek meg, és születnek újjá. És testvéreim, megtörtént, mert abban a könyvben le van írva, amely az árvaház történetéről szól, és lehet, hogy itt is megvan némelyeknek. Le van írva, hogy sokszor nem tudták a diakonisszák, hogy mit adnak enni a gyerekeknek ebédre. És egyszer, amikor semmiük nem volt, egy darab száraz kenyér sem volt, a diakonisszák megterítettek ebédhez. Szépen terítő, tányérok, kanalak, hát jön az ebédidő, meg kell teríteni. Leültették a gyereket, még nem tudták semmit, nem tudtak semmit főzni. Nem tudtak, még nem, semmi nem volt. Leültették a gyerekeket, gyerekek, mondjuk el az kezdő imádságot. Jöv el Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. Elmondták az imádságot. Elmondták az imádságot, és valaki csengedett. Az egyik gyülekezetben valamilyen ünnepség volt, szeretett vendégséggel, és valaki arra gondolt, hogy a maradékot pakoljuk össze, és küldjük be az árvaháznak. A tény az, hogy semmink sincs. A valóság az, hogy mindenható Istenünk van. Aki kiparancsolja nekünk, miért? Mert megígérte, hogy nem lesz az igaz kenyérkéregető se annak maradéka, hogy a hívő ember nem fog éhezni. Hát akkor miért nem bízunk benne? Hát akkor miért nem mondod azt, hogy igen, akkor én is vállalok gyermeket. Akkor miért nem mondod azt, hogy akkor én önnel számítok. Hát hogyha nekem hatalmas Istenem van, hát ismerek olyan testvéreket, akiknek leírták. Leírták az orvosi leletben a diagnózisokat. És amikor az orvos azt mondja nekem, hogy hát figyelj már ide, ennek az embernek olyan fájdalmai kellene, hogy legyenek, hogy ordítani kellene, hát itt van a papírja, hát nem igaz, hát látjuk. És ami drága testvérünk, aki hitben van, azt mondja, hogy higgyétek el, hogy semmi fájdalmam nincs. Hát nem igaz, ott csodálkoznak a hitetlen orvosok, a hívők azok tudják. Mert a tény az, ami le van írva. A valóság meg az, hogy őriz az Úr, mint a szeme fényét. A tény érdekes neked, vagy a valóság? Ezt kell eldönteni, testvérek. Önmagában a hit tehát halott, ismertető jelei vannak, ezek az ismertető jelek pedig arra irányulnak, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, szeresd az atyafiakat, szeresd a közösséget, ahol élsz, ahol az ígét hallgatod, ahol Krisztust hirdetik, mert csak olyan közösségben érdemes lenni, ahol Krisztust hirdetik. Így megfeszített és feltámadott őst, és az élet urát. És cselekedd akkor azt, amit hiszel. Váltsd apró pénzre a hétköznapokban. Úgy gondolkozz, úgy cselekedj, úgy szeress, úgy tégy mindent, hogy neked van egy hatalmas Urad és Istened, aki Úr mindenek fölött. Ő rá építs, Isten szavára, Isten igényére. Nem fogsz csalatkozni, mert ki az Úrban bízott, nem csalódott még. Két héttel ezelőtt énekeltük egy agyvérzést kapott teljesen tehetetlen beteg testvérünknek a betegágyánál. Mikor kérdeztem, hogy mit énekeljünk, az alig lehetett hallani a hangját, mert beszélni sem nagyon tud. Hát azt, hogy ki az Úrban bízott, nem csalódott. Hát ez a megtartó hit, ez a győztes hit, majd arról holnap lesz szó. Most csak arról adja az Úr, hogy minél több ismeretője legyen a te hitednek, és ezt lássák, és dicsőítsék a mennyei Atyát, és mondják azt az emberek körülötted, hogy akkor én is hinni akarok. Hol lehet azt kapni? Hogyan lehet enyém a hit? Hogyan juthatok hitre? Hogyan lehetnék én is közöttetek? Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, megdöbben a szívünk, amikor arra az ígére gondolunk, amikor te itt a földön járva hitetlenséggel szembesültél, felsóhajtottál és felkiáltottál, hitetlen, elfajult nemzedéket látva. Megdöbben a szívünk, Urunk, hogy mennyire szeretted volna, hogyha ott ezek az emberek hitre jutnak, és mégsem történt ez meg. Nem rajtad múlt, Urunk. De köszönjük, hogy ma is itt vagy, és látod a mi szívünket. Vajon ma hogyan gondolkodol, hogyan mondanád ma, Urunk, látva a mi hitetlenségünket, emberi, világi gondolkodásunkat, tényekre alapozó és építő szándékainkat. Hogy mi mindig csak a láthatókkal számolunk, és ezért számítjuk el annyira magunkat, mert nem számolunk a láthatatlannal, a te dicső személyeddel, nem számolunk a te hatalmaddal, erőddel, és azzal, hogy ha hinni mernénk, ragyogna ránk csoda, és nem keresnénk más életet soha, és nem keresnénk máshol az életet. Urunk, kérünk, hogy taníts bennünket meghajlani. Kérünk, hogy kényszeríts térdre bennünket. Használd fel életünk eseményeit is, hogy olyan sok csalódás ért bennünket, olyan sok könny és fájdalom jellemezte azt az utat, amely a tényekre épít. Segíts, hogy rád építsünk, hogy sziklán legyen a mi lábunk, hogy sem vihar, sem szél romban ne tudja dönteni, hanem a tőled kapott üdvösség és örök élet boldog bizonyosságában tudjunk innen hazamenni. Kérünk, hogy áld meg éjszakánkat ma is, tedd értelmessé és széppé a holnapi napunkat, és ajándékozz meg bennünket látással, hogy ne csak nézzünk, hanem lássunk is túl a láthatókon, úgy, ahogy Ábrahám, meg a hithősök tették, úgy, ahogy ma is lehet ezt tenni, amikor látszólag semmi nem teljesül, mégis egész bizonyosak vagyunk ígédben és ígéreteidben, és bízunk benned, Urunk Jézus, benned bízunk egyedül. Add, hogy így legyen.